körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A krisztusi tanítást képviselő egyház missziójára ott van a legsürgetőbb szükség, ahol a mai társadalom drámái zajlanak az életértelmének elvesztésétől a családválságáig, mondta homíliájában 14. Leó pápa, aki első szentmiséjét megválasztása után a Sixtus kápolnában mutatta be. Ezen a bíborosi testület tagjai vettek részt. Olaszul mondott homíliájában az egész 2000 éves örökségről beszélt, amely, mint mondta, nem merül ki csodálatos épületekben, hanem azt az üzenetet képviseli, amelyet az egyház a mindenkori emberiség javáért hirdet. Ahogy fogalmazott, az egyház világító torony legyen, mely bevilágítja a világ éjszakáit. 14. Leó vasárnap délben a mennyek királynője imát mondja el a Szent Péter téren, hétfőn pedig a konklávét kísérő sajtótagjait fogadja a Vatikánban. Május 16-án a Szentszéknél akkreditált diplomatákat majd, és május 21-én tartja az első audienciáját. Május 18-án iktatják be tisztségébe 14. Leó pápát, jelentette be a Vatikán. A beiktatási szentmisét a hagyományokhoz híven a római Szent Péter téren tartják, délelőtt 10 órakor. Az eseményre számos világi és vallási vezetőt meghívtak. Elődje Ferenc pápa 2013-as beiktatási szertartásán mintegy 200 ezeren vettek részt. Az új pápa egyelőre megtartja Ferenc pápa legfőbb vatikáni alkalmazottjait, áll a közleményben. Veres András győri püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke írásban gratulált őszentsége 14. Leó pápának megválasztása alkalmából. Nagy örömünkre szolgál, hogy őszentsége személyében olyan pápát köszönhetünk, aki Ferenc pápa látogatása kapcsán már járt Magyarországon, és megismerhette népünket, kultúránkat. Reméljük, hogy majd újra köszönhetjük hazánkban, fogalmazott a levélben. Robert Prevost bíboros pápává választása benne volt a levegőben, nem nagy a meglepetés, de annál nagyobb az öröm, nyilatkozta Erdő Péter az MT-nek. A bíboros prímás esztergom budapestiesek azt mondta, nem az állampolgársága, nemzetiségi hovatartozása, hanem inkább tapasztalatai és emberi kapcsolati köre játszott szerepet. A miniszterelnök délután Tihanyban mondott ünnepi beszédet a felújított Tihanyi Bencés apátság és a Szent Kristóf Zarándokház átadó ünnepségén. Orbán Viktor úgy látja, az európai élet fundamentumai ma támadás alatt állnak, kifejtette véleményét az Európai Unióban zajló folyamatokról, valamint leszögezte, keresztény Európát akarunk, mert hisszük, csak ennek van jövője. Úgy fogalmazott, jó volna, ha Európa urai vigyázó szemeiket Tihanyra vetnék. Mihály Jeromos tihanyi perjel rámutatott arra, hogy a Tihanyi Bencés apátság épületének barokkori felépítése óta a legnagyobb és legátfogóbb felújítási munkák fejeződtek be, amelyeket a kormány 7 milliárd 200 millió forinttal támogatott. Orbán Viktor felidézte, hogy a román elnökjelöltek vitájában George Simion azt mondta, most a nemzetek Európájának, a keresztény Európának van itt az ideje, amelyben harcolni fogunk a jogunkért, hogy európai polgárok legyünk. Kiemelte, történelmi sorsközösségben élünk a románokkal, nem szólunk bele a most folyó román elnökválasztási küzdelembe, de annyit üzenünk innen a Kárpát-medence közepéről, ez szimbolikus helyről, hogy biztosítjuk Románia népét és jövendő elnökét, mi az összefogás és együttműködés talaján állunk, ezért semmilyen elszigetelést, politikai retorziót nem fogunk támogatni Romániával és annak vezetőivel szemben. Az ukrán biztonsági szolgálat azt állítja, leleplezett egy Nyugat-Ukrajnában működő magyar katonai hírszerző hálózatot. Ez az első ilyen eset az ország történetében, írta meg a Kiev Post. A lap szerint két magyar állampolgár tartóztattak le, akik adatokat gyűjtöttek Kárpátalja katonai védelméről, sebezhető pontokat kerestek, és elemezték, hogyan reagálnának a helyiek, ha magyar csapatok lépnének be a régióba. Az esetről a BBC is beszámolt. Ha kapunk bármilyen hivatalos információt, akkor tudunk ezzel foglalkozni, nyilatkozta az üggyel kapcsolatban a külgazdasági és külügyminiszter az a TV megkeresésére. Az elmúlt három évben sajnos bebizonyosodott az, hogy az Ukrajnában zajló háború részben propaganda háborúból is áll, fogalmazott Szijjártó Péter. Magyarország később kiutasított két ukrajna-budapesti nagykövetségén diplomáciai fedésben dolgozó kémet, ugyanis a kormány nem tűri tovább a hazánkkal szembeni folyamatos lejárató akciókat Kijev részéről, jelentette be a tárcavezető. Szijjártó Péter ekkor arról is beszámolt, hogy Ukrajnában a háborúval párhuzamosan egyre erősödő magyar ellenes propaganda is zajlik. A múlt héten a Magyar Honvédség tokai radarja több ropott repülőgépet is észlelt, amelyek Magyarország felé repültek, egyet le is lőttek, írja a sajtó. A hírszerzés szerint a drónokat ukrán területről irányították. A feltételezések szerint ezek a gépek a tokai Kopaszhegyre telepített francia rakétákkal felszerelt légvédelmi rendszert tesztelhették. Végül az időjárásról. Általában sok napsütés valószínű, majd gomoly felhőkkel, az északkeleti tájak fölé azonban vastagabb felhőzet érkezik, ott néha zápor eső is előfordulhat, a nyugati szelet élénklökések kísérhetik. A hőmérséklet a reggeli órákban -1 és +4 fok között, napközben aztán 16-18 fok körül alakul, híreinket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban a Környezetvédelem és Teremtésvédelem című kerekasztalbeszélgetésre látogatunk el, ahol Béres Tamás evangélikus teológus és lelkipásztor, Kodácsi Tamás programozó matematikus, református lelkész és teológus, valamint Nemes Csaba, katolikus meteorológus és környezetpolitikus mondták el véleményüket a témában. A beszélgetés moderátora Kamarás István, szociológus volt. Összeállításunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
Nemeshegyi Péter, jezsuita teológus. Úgy gondolja, hogy valószínűleg azért nem kapott megfelelő hangsúlyt az ökológiai gondolkodás a kereszténységben, mert az izraeli proféták élet-halál harcot vívtak a természeti vallásokkal az egyetlen Isten személyes, transzcendens mi voltának megvédéséért. Ugyanakkor a keresztény gondolkodás másik gyökere, a görög gondolkodás pedig szembeállította egymással a szellemet és az anyagot, a testet és a lelket, lenézve a materiális létezőket, és csak a szellemet felmagasztalva. Mindez sokáig a keresztény gondolkodásra is rányomta a bélyegét, folytatja Nemeshegyi. A jezsuita teológus arra is rámutat, hogy a kettős, zsidó és görög, gyökérből táplálkozó nyugati keresztény hagyomány gondolkodás módjának egyoldalúságát még inkább kélezték az újkori gondolkodók. Descartes-ra utal. Ez a gondolkodásmód Nemeshegyi szerint oda vezetett, az embert tekintették a világ korlátlan urának és birtokosának, és ennek alátámasztására idézték, vagyis értelmezték a Teremtés könyvében olvasható isteni parancsot. Ugye itt körünkben evangélikus, református és katolikus gondolkodók vannak, de hát itt ne várjon senki ilyen nagyon kemény felekezeti azonosságtudatokat, mindhárman, ha jól ismerek benneteket, és azt hiszem, hogy igen, írásaitokból, szavaitokból, mindhárman univerzalista vagytok, vagy univerzalista evangélikus, univerzalista református és univerzalista katolikus, szemben a pragmatista partikularistákkal, de hát azért biztos lesznek különbségek és nüanszok.
Rosszul kellene éreznem magamat először is, hogy a kereszténység hibás azért, hogy ilyen ökológiai válságban vagyunk. Tehát van egy ilyen alapfeltételezésem mögött, amiben én Link White-ot vélem felfedezni, aki azt mondta, hogy azért az ökológiai válságért, amiben benne vagyunk, az a keresztény, zsidó-keresztény gyökerű európai gondolkodása felelős, ami a közös örökségünk, és ezt próbáljuk egy kicsit mentegetni. Amit Link White mond, abban nagyon sok igazság van, tehát tegyük hozzá azt, hogy valóban a természetnek az a fajta kizsákmányulása, például a nehézeke megjelenése a korai középkorban, az tényleg egy olyan pont volt, amikor többet vettünk ki a földből, mint amit önmaga a termőföldként adott volna, mert képesek voltunk megfordítani ezt. Az, hogy lineáris gondolkodású a zsidó-keresztény történelem szemléletet, van a világnak eleje és van vége, ez lényegében azt a fajta körkörösséget veti el, amiben van egyfajta újjászületés vagy újjáteremtés lehetősége, illetve az, hogy a keresztény vadász nem kér bocsánatot a az istenségtől, mert elveszi tőle, tehát hogy a természetet nem tartjuk isteninek. Ez is nyilván a kereszténység sajátja, és a kísérletezést megengedi. Körülbelül ezt a három dolgot eleveníti fel Lynn White, de azért hadd tegyem hozzám, hogy amikor elkezdjük így védeni a kereszténységet, akkor pont az ellen teszünk, ami a keresztény teremtés gondolatnak a legfőbb tulajdonsága lenne. Ugye az első kérdés arról szólt, hogy környezetvédelem és vagy teremtésvédelem. A környezetvédelem a környezet szóból adódóan azt jelenti, hogy az, aki védi a környezetét, tehát ami körülöttünk van, abban lényegében saját magunkat tesszük középponttá, és hozzánk viszonyítva nézzük meg, hogy ebbe a körbe mi a környezet. A teremtésvédelem viszont elengedi ezt a kérdést, és azt mondja, ezt Bojki János a 90-es években a teremtésvédelem könyvébe fejti ki, hogy Pál azért nem tudta használni csak a kozmosz fogalmat, a rendezettséget a világra, és azért mondta, hogy teremtett világ, mert a teremtettség fejezi ki azt, hogy mi magunk is részesei vagyunk valaminek, és nem birtoklói. Tehát az, hogy az ember a teremtett világnak része, az azt az alázatot jelenti, és akkor, ha már univerzalista, kálvinista vagyok, akkor hadd idézzem Kálvint, hogy a világnak van egy olyan feladata, hogy Isten dicsőítse, ami egy rajta kívülálló feladat, és a teremtőt mutatja, a teremtőt dicsőíti, és ez azt jelenti, hogy van egy olyan pont, egy olyan viszonyítási alap, és egy feladat, és egy cél ebben a világban, amit nem mi határozunk meg. Szóval én nem akarok egyből a mosakodásba belépni, ahogyan Nemeshegyi Péter ebből az idézetből adódóan arra kényszerít, hanem egy kicsit szeretném ezt elengedni, és rámutatni arra, hogy pont az lenne az első feladat, hogy lépjünk már egy kicsit hátra, úgy, mint keresztjének is, hogy ne kezdjük el mosakodni rögtön és védeni magunkat, és tekintsük úgy a teremtett világot, mint aminek mi magunk is részesei vagyunk. A teremtésvédelemben talán pont ez a szép, hogy van olyan pont ebbe az egész ökológiai megmentésben, ami nem tőlünk függ.
Nemes Csaba, mit gondolod?
Igenis. Most először azért néhány szót magamról, mert igaz, hogy meteorológusként végeztem, sőt, még mostanában is néha írogatok klímával kapcsolatos cikkeket, de már 30 éve környezetvédelemmel foglalkozom, annak a energetikai kérdéseivel is, és most csak, hogy hadd mondjam el, hogy tisztázzuk a energiahivatalban, tehát a hosszú nevén a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalnak vagyok a főosztályvezetője, a fenntartható fejlődési főosztályvezető. És akkor a fenntartható fejlődés, ahhoz hadd menjek vissza ehhez a fogalomhoz, és hadd kapcsoljam a teremtésvédelemhez, nem is kicsit, szerintem nagyon. Kodácsi Tamás mondta, hogy egy környezetvédelem vagy teremtésvédelem, hosszú viták voltak, már jóval is köztettek, hogy egyáltalán van-e ilyen fogalmú teremtésvédelem. Mert hogyha van, akkor azt jól értelmezzük, vagy nem, lehet sokféleképpen értelmezni. Székely János püspök úr a eukarisztikus kongresszuson, amikor a Napimus teremtésvédelem egyesületet fölvezette, azt a nagyon egyszerű és direkt megfogalmazást használta, hogy a teremtésvédelem keresztény szempontú környezetvédelem, a Szentírásból adódó minden következménnyel. És ez egy jó, súlyos, erős mondás, és azt én úgy mondanám, hogy a teremtésvédelem szerintem több, mint a környezetvédelem, hanem a fenntarthatóság, keresztény szempontú fenntarthatóság, hozzátehetném, csak részben tudom, Székely János úrról mire gondolt, a Szentírásból adódó minden következménnyel. Ő azért kontextusát értettem, előtte arról beszélt, hogy vannak nagyon szimpatikus, kitűnő környezetvédelmi civil szervezetek, mozgalmak, környezetvédők. Néhányuk közül egyben biztos, hogy különbözik a teremtésvédelem az élet védelmével, akár a életünk teljesen elején, meg a végén is. Tehát pontosan szét akarta választani azt, hogy egyben biztos, hogy más több teremtésvédelem, és sok minden másban is lehet több. Tehát amikor úgy először kezdődtek a kérdése felvetődő egyáltalán környezetvédelemben, az a 60-as évek közepe, mondjuk akkor még itt Magyarországon, de szerintem Nyugat-Európában is kevesen ismerték Rachel Carsont, aki megírta ugye a Néma tavaszt, a Silent Springet, azért, mert akkor 50-es évek elejétől ott is, nyugaton, de nálunk is egy úgynevezett zöld agrárforradalom indult el. A zöld agrárforradalom nem azt jelentette, hogy zöld környezetvédő, hanem azt jelentette, hogy rendkívüli mennyiségű növényvédőszert, műtárgyát kezdtek el használni, és hát zöldebbé váltak ugye a földek, de nem ökológiai értelemből váltak zöldebbé, és a néma tavasz gyakorlatilag arról szól, hogy mi lesz, hogyha azok a rovarok, beporzók, bogarak kipusztulnak a növényvédőszerek használatától, akkor a madarak is eltűnnek, és nyilván válik a tavasz. Én ennek az ötletnek a kapcsán indult egy képsorozat 2000-ben, a Lámártan könyvkiadóban a 24. századi forgatókönyvek társadalom és környezetvédelem címmel, és ott kérte meg egy erdész kollégánkat, Somogyi Zolit, hogy írjon egy könyvet olyan címmel, hogy Erdő nélkül, ami szintén ugyanerről szól. Nos, én úgy gondolom, hogy két könyv van, két fontos könyv van. Az egyik a természetkönyve. Kezdtük kinyitogatni egy tavalyi könyvvel, szintén ebben a sorozatban, ahol a két Tamási szerepelt Nobis Máriókkal együtt, kitűnő írásai vannak, és a Szentírás, a másik fontos könyv. A természet könyvének mind a kettőt értenünk kell, vagy kellene, tanulmányozunk kell, megismernünk a természetet is, meg természetesen a Szentírást is. Ha a természetet kutatjuk, és ugye én is kutatgattam, még abból doktoráltam annak idején jó régen, és a kollégáim és a természettudós kollégák, amikor látják és megismerik a különböző folyamatokat, mit látnak csak, ami probléma, a tüneteket. Egy jó csomó tünetet látunk a biológus sokféleség csökkenésében, az éghajlatváltozási ügyekben, a különböző talajvízszennyezésekben, és ezt sorolhatnám. De ezek tünetek. A diagnózist csak akkor lehet igazán leírni, ha társadalomtudósokat, lelkészeket, a Bibliával foglalkozó emberekkel beszélgetünk, és ott előjönnek bizony azok a kérdések, hogy mitől vannak ezek a tünetek, mit okoztunk. Ez itt a termelés és a fogyasztás kérdésében. Ezek már etikai problémák, akár morális problémák, és itt jön be számomra az, hogy itt bizonyítható az, hogy a teremtésvédelem az egy keresztény szempontú környezetvédelem, vagy fenntarthatóság. A fenntarthatóság több, négy erőforrásnak az egyensúlyáról beszélünk a fenntarthatóságról, a humán erőforrás, a társadalmi erőforrás, a környezet és a gazdasági. És egy csak a környezeti, a másik hárommal igazából ti foglalkoztok, meg én is, mint amatőr, vagy hogyha éppen ott minden reggel a Biblia előtt ülök és ezzel gondolkozok, semmilyen egyre többen, de valószínűleg többen foglalkoznak a teremtésvédelemmel, csak nem tudnak róla, mint a természettudósok. És akkor itt így kerekíteném le.
Alcíme ez volt, hogy lehetséges a keresztény ökológiai alternatíva. Már ezekből a mondataitokból kiderült, hogy így egy teoretikus, egy teológiai alternatíva, egy gondolkodásbeli alternatíva létezik. Létezik-e a gyakorlatban? az egyházak, a felekezetek, az intézményeknek van-e már valami biztató gyakorlata ebben, és ehhez felidézném Hervik Bühele, keresztény politológus, szerint a társadalom humanista reformjához nélkülözhetetlen a társadalmi politikai cselekvés irányító, ő így mondta, alkotó etika, amelyet egyaránt jellemez egyfelől a realitásérzék, vagyis a mindenkori terepviszonyok figyelembevétele, másfelől valamiféle utópia horizont. Hát ez utópia horizontról már volt szó, ugye a két fontos könyv egyike jelzi a Biblia, illetve hát az evangéliumok meg a jézusi tanítás a keresztény utópia horizontnak mondjuk itt a fókuszát. A Veszprémi Pannon Egyetemen 8 éve végzett empirikus kutatás keretében a környezetvédelem szempontjából ágenseknek tekinthető a balatoni régióban élő tanítók, földrajz és biológia tanárok, környezetvédelem szakos egyetemi hallgatók, polgármesterek, média munkások és lelkészek attitűdjeit vizsgáltuk reprezentatív mintákon. Értékrendjük, valamint a környezettel kapcsolatos beállítódás és felelősségtudat alapján leginkább a 6 csoport közül a tanítókat jellemezte ez az alkotói etika. Hozzá kell tennem, egyik csoportnál sem volt ez a környezet tudatosság mondjuk egy 5-ös skálán a közepesnél sokkal jobb, tehát itt relatíve vesznek le különbségek, de relatíve a tanítók vannak az élen eddig. Az ökológiai problémák globális értékelésében szakértelmükre támaszkodva a biológia és földrajz tanárok erkölcsi felelősségérzetüktől vezérelve pedig a lelkészek jeleskedtek. Az ökológiai felelősségvállalás tekintetében viszont megismétlen felelősségvállalás tekintetében a lelkészek bizonyultak leghatározottabbaknak. Viszont a beavatkozás és cselekvés terén a tanítók bizonyultak legnyitottabbnak és egyben aktívabbaknak is, tehát hogy mit tesznek már a dolog érdekében. És még valamennyire, de jóval kevésbé tanárok, polgármesterek, médiamunkások. És a gyakorlati mit teszel, mit tesztek kérdésre válaszolva legkevésbé, hát ez ugye az egyetem kutatásában ez sokkoló volt, legkevésbé a szakos egyetemisták, környezetvédelem szakos egyetemisták, és a lelkészek, jó, de hát nekik ez nem volt szakjuk. Hát mindent összevetve az éghajlatváltozással kapcsolatos beállítódás és viselkedés tekintetében egyértelműen ugye a tanítók bizonyultak legérintettebbnek, legbevontabbnak, de mögöttük sorakoznak föl a földrajz és biológia tanárok mellett a lelkészek is, akik elsősorban erkölcsi indítatással reagáltak a problémákra. Az ő éghajlatváltozással kapcsolatos attitűdjüket erőteljesen motiválja a problematika emberi és közösségi oldala, és a megelőzést, hatásenyhítést szolgáló felelősségvállalással tekintve a lelkészek körében mutatkozott legerősebbnek. Na most persze a lelkészek itt mint egyes emberek szerepeltek, és csak relatív különbségek, mert az 1-5-ös skálán mondom, hogy a lelkészek is éppen hogy a jót alulról súrolták a környezettudatosságba. Mi a helyzet az egyházakkal, ahol ezek a lelkészek működnek? Az egyházak itt Magyarországon, vagy a világon, vagy a világhoz képest Magyarországon. Hát azért én, mint vallás, kóbor vallás szociológusok elég sok parókián, plébánián fordultam elő, hát láttam a napelemet a plébániák tetején. Továbbá láttam, hogy a baba-mama klubok meg egyéb ilyen összejöveteleken kerülik a műanyag zacskókat, meg pálcákat, meg egyebeket, de hogy ez most ez egy reménykeltő gyakorlati cselekvési alternatíva-e, vagy pedig hát ilyen pipiskedés, elmondjátok.
Nagyon jó érzés volt végignézni azt az elmúlt, nem tudom, 10-15 évben, hogy valójában minden nagyobb egyházban létrejöttek azok a belső szervezetek, csoportok, amelyek fontosnak tartják a kérdést, és nem az egyházi tevékenységet többi részétől elvonatkoztatva, vagy elszigetelve próbálják ezt ott művelni, hanem hát igyekeznek minden más munkaterületre és hát az elméleti területekre is hatást gyakorolni. De ez vagy sikerül, vagy nem. Ugye általában az van, hogy minden egyházban több vezető van, és itt hát most hárman biztos, de hát az itt lévők meg a bennünket hallgatók is azért valószínűleg meg tudják mondani, hogy a vezetők közül ki hogy áll a kérdéshez. Tehát, hogy sokszor ez, hogyha valaki vezető pozícióban van, akkor sokszor egyetlen egy személyen vagy személyi döntésen múlik ennek a belső ökológiai munkának a hatékonysága egy-egy egyházban. Ahogy itt mondtad, István, a statisztikákat, hogy a lelkészek inkább az erkölcshöz értenek, a szakemberek pedig a szakmához, ez mondjuk nyilván nem volt meglepetés.
Igen.
Ugye? Azért van egy ilyen mondás...
Az ez is jól esett nekem.
Igen. De azért van egy ilyen mondás, hogy Guter Christ schlechter Musikant, ugye, hogy a jó keresztény rossz zenész, tehát hogy ezt azért jó volna elkerülni. Tehát azért ebből az rögtön kiderül, hogy ezt csak közösségben lehet megvalósítani. Tehát, hogy mindenki nem érthet mindenhez, vagy egy ember nem érthet mindenhez. Ezért kell egy óriási hát nyitottság, vagy szerénység, vagy nem tudom mi, a közösségi munkához való belépéshez. Az a helyzet, hogy ebben az egyházak tradicionálisan nem nagyon erősek, mert a lelkészi szerepek inkább a gyülekezetek, vagy az egyes szervezeti egységeknek a vezetésében fogalmazódott meg, és hát először erről le kell szokni, aztán át kell szokni egy másik, hát ilyen, vagy vezetési modellhez, vagy egyszerűen csak egy együttélési, együtt dolgozási modellhez. Tehát ez egy óriási feladat. A másik pedig az, hogy ugye az erkölcs, vagy inkább így, hát ez a te szakmád, nyilván nem fogok most neked ezzel semmi újat mondani, de tehát, hogy az erkölcs és az etika között van egy óriási különbség, hogy az etika gyakorlásához, műveléséhez azért szakembernek kell lenni, ez az egyik. A másik pedig, hogy az etikának mindig van egy olyan tárgya, vagy anyaga, amit nem lehet megúszni. Tehát, hogy akár az, amit Csaba említett, hogy a Székely János püspök úr által kiterjesztett értelmű teremtésvédelem, tehát ott is kell akkor valamit tudni az élet kezdetének és a végének a konkrét szakmai kérdéseiről. Itt is azért alapvetően jó, hogyha az ember tud valamit ennek a szakmai kérdéseiről. Tehát, hogy én nem is tudom elképzelni azt, hogy annyira szétesne ilyen értelemben ez a szereposztás, hogy elég volna, hogyha valaki az egyikhez értene jól, más meg más, mert hogy enélkül nem lehet gondolkodni szervesen. Tehát én valójában ezt érzem a legnagyobb lehetőségnek és egyben kihívásnak a környezeti gondolkodásban és ennek megfelelő következetes életforma kiválasztásában, hogy arra emlékezteti az embert, hogy olyan újabb és újabb területeket kellene tudnia integrálnia a gondolkodásába, amely egyébként párhuzamosan fut a napi döntések meghozatalával, meg ahogy mondtad, a távlati célok kitűzésével, és azzal az érzése, hogy miközben ez történik velem, aközben ismerek magamra emberként. Tehát úgy, mint ember. Tehát én ezt ennyire komolyan veszem ezt a folyamatot, és hát nem is tudom ebből nyilván ki is derült, hogy nem is tudom elválasztani mondjuk a lelkészi életnek más tevékenységeitől. Tehát, hogy azt a szót nagyon nehezen, ha lehet, elkerülöm ezt a szót, hogy teremtésvédelem, Csaba utaltál rá, hogy nagyon sok vita volt erről, de még az ökoteológia szót is szívesen elkerülöm, mert hogy ez teológia, tehát hogy itt az a feladat, hogy akár lelkész, akár nem, hogyha a számára fontos a hite, és annak van valamilyen számára aktualizálható, használható, élővé tehető tartalma, hogy akkor ott olyan szintézisek és belső folyamatok történnek, amire azt kell, hogy mondjuk, hogy ez a hitnek a konzekvenciája.
Kedves hallgatóink, most elhangzott műsorunkban a Környezetvédelem és Teremtésvédelem című kerekasztal beszélgetésre látogattunk el, ahol Béres Tamás evangélikus teológus és lelkipásztor, Kodácsi Tamás programozó matematikus, református lelkész és teológus, valamint Nemes Csaba katolikus meteorológus és környezetpolitikus mondták el véleményüket a témában. További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm valamennyi hallgatónkat. Önök a szerkesztőt, Tikovics Ernőt hallják. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület ritkaságvadász szakosztálya múlt szombatra szervezett egy olyan programot, amelynek célja az volt, hogy minél több megfelelő faj ismerettel bíró madarászt vonjanak be az égbolt megfigyelésébe, és így érdekes adatokhoz juthassanak az igen ritka madarakról. Az érdeklődőket Veszprémtől Polgárig számos hely várta az ország területén. Az én választásom a Miskolc-alvasi kilátóra esett, ahol Ölvecki Gyula fogadott. A mai nap egy mondhatjuk, hogy ritka a Magyar Madártani Egyesület tagjainak életében, hiszen egy ritkaság megfigyelő napot tart a ritkaság megfigyelő szakosztály, ha jól mondom. Mi az, hogy ritkaság?
Ritkaság vadász szakosztály égbolt figyelő napja, ez a program, most egy országos, igazából szinkron számlálássá nőtte ki magát. A madarász életben ez egy ilyen szórakoztató adalék számunkra, amellett, hogy nagyon hasznos természetvédelmi munkát végzünk. Ahogy a bélyeggyűjtő is a ritka bélyegeket keresi, mi is félszemmel mindig fürkészszük a madarakat azon a szemmel is, hogy megtaláljunk a hazai madárfaunában ritkában előforduló, távolról ide vetődő fajokat.
Nem akarlak feltartani. Nézel a távcsőbe, ugye? Ez nem is távcső, már valami komolyabb annál.
Hát ez egy teleszkóp, egy kimondott a madár megfigyelésre ajánlott teleszkóp, valami nagyobb nagyítást tud, mint egy kézi távcső. Jellemző most erre a megfigyelési pontra, hogy az alsó kilátóban vagyunk, hogy nagyon sok madár aránylag nagy távolságban repül el. Ugye, ha elnézünk a bükk felé, itt a Színva völgy, mögöttünk még Görömböly környéke, illetve le jobb kéz felé egészen a Sajó völgy, az, amik olyan közlekedési folyosókat hoznak létre a madaraknak, amik azok rendszeresen használnak.
És eddig mit láttál a távcsöveit segítségével?
Ilyenkor mindig folyamatosan kitöltik a légteret azok a madarak, amelyek rendszeresen megtalálhatóak itt ebben az időszakban.
Kitöltik a légteret, én nem látok egyet sem.
Rengeteg itt költő fecskével, molnár fecskével és sarlós fecskével lehet találkozni.
Rengeteg, de hát ez ma már ritkaság számba megy.
Itt most olyan 50 és 100 közötti példányszámban vadászik rendszeresen a kilátó körül mind a két faj, ez azért örvendetes dolog.
Akár fészkelhetne is itt a fejünk felett.
Akár, már leginkább az épületek ereszeit szeretik, a sarlós fecskék, ugye burkolatlan panelházak lakói jelenleg a legnagyobb mennyiségben. A belső vörösvércse párnak az a teljes napi rutinja kirajzolódik, belvárosból indultak, felkörözgettek, megkergették a sarlós fecskéket, aztán Bábonyi Bércnek a füves dombtetőin vadászgattak az elmúlt egy órában, de mivel Északi Középhegységben nagyon sok ritka ragadozó madárfa is fészkel, ezért egészen jó dolgunk van, hiszen láttunk már az első másfél órában békánszósast, fekete gólyát és kígyászövet is. Az ország más részeiben sokkal jobb szenzációnak számítani, itt vannak ismert fészkelő párok, számítottunk rájuk.
És ez a ritkaság vadász szakosztály, ez miért alakult?
A hazai madarász közösségnek van egy elég erős magja, akik kimondottan motiváltak abban, hogy ritka madárfajokat megtaláljanak. Köztük nagyon-nagyon sok, eddig is aktív MMA-tagot találunk, és nagyon sok természetvédelmi szakembert. Viszont felfedezte az MMA azt, hogy mekkora motiváló erő rejlik abban, hogy ritka madárfajok után kajtatunk a terepen.
Igen, és mitől ritka egy ritka? Vagy mitől ritka a ritka madár?
Első közelítésben nyilván azt tudjuk megnézni, hogy egyáltalán rendszeresen fordul-e elő az adott madárfaj Magyarország területén. Vannak olyanok, amik kis számban rendszeresen megtalálhatóak, de vagy nagyon kicsi a költőállományuk, vagy nagyon lokális az előfordulásuk, ami miatt az ország legnagyobb részében mondjuk nehézkes megtalálni őket. Mert a békászósas nem rossz példa erre, 100-nál kevesebb költőpár van az ország területén, és ennek a döntő többsége az a északi középhegység területén található, tehát az Alföldön és a Dunántúl területén kimondottan esemény számba megy megfigyelni ezt a fajt. Itt jó dolgunk van vele, mert vannak ismert költőpárjai. Vannak olyan fajok, amik csupán nagyon kis számban érintik Magyarországot, jellemzően az őszi-tavaszi vonulásuk során, mert a fő folyosók tőlünk nem nyugatra vagy keletre találhatóak, de időnként azért előfordul, hogy elvetődnek hozzánk. A legritkább fajok pedig csak valami óriási véletlen folytán keveredhetnek az országba, mert az elterjedési területük nagyon messze esik tőlünk.
Például a pelikán vagy a flamingó? Mert régen volt egy olyan könyv, vagy még mindig lapozgatják madarászok a Magyarország madár vendégeit, és abban ilyen madarak is feltűnnek.
Igen, előfordul, hogy tőlünk nagyon-nagyon messze északra, vagy délre, keletre, nyugatra előforduló fajok vetődjenek el hozzánk. A rózsás flamingó egy nagyon jó példa erre. Az ő költő területei a mediterrán régióban, és ott is főleg tengerparti zónákban vannak, de időnként, évente, néhány évente egyszer azért elvetődnek hozzánk példányai. Hortobágyra, Alföld déli részében jellemzően rövid időre látogatja meg az országot. Ami még elhangzott, a pelikánfajok is ugyanebben a cipőben járnak jelenleg, legközelebb a Duna-deltában költenek. Nagy ritkán elvetődik a rózsás vagy a borzas gödény egy-egy példány hozzánk, ami szomorú egyébként, mert például ezek a fajok a 19. századig költöttek az ország területén.
A 19. századig nagyobb is volt ez az ország, tehát több élőhelye volt a madarak számára is.
A mai Magyarország területén is több helységnevünk őrzi a pelikán több népi nevét, hiszen a nagyobb terület mellett azonos területen is sokkal nagyobb területű vizes élőhely állt a rendelkezésre. Ezeket veszítette el ez a faj, és húzódott vissza az elterjedése.
A legnagyobb élmény, ami számomra a madarak részéről volt, vagy élményem volt, az az, hogy láttam keselyűt. És nem olyan kicsit, olyan kisebb fajtát, hanem igazi nagy dökkeselyűt.
A keselyű között a legtöbb faj egészen óriási. Egyébként Miskolcon fordult elő keselyű egy alkalommal. A 2010-es években egy eléggé nagy csapat, 19 fős fakókeselyű csapat érte el az Alföldet, amiből miután szétváltak. Néhány példány itt kötött ki Miskolcon, és a fehérkőlápai sziklafalon töltöttek el egy napot, mielőtt tovább indultak volna. A keselyűvel is ugyanaz a helyzet. Természetes élőhelyének egy nagyon fontos aspektusát veszítette el. Ez egy dögevő faj, és nem talál dögöt a mezőgazdaságra vonatkozó higiéniai előírások miatt, és ezért alkalomszerűen és nagyon rövid időre látogatják meg az országot, nem találnak táplálékot nálunk.
Amikor nézegetem a ritkaságvadász szakosztályotok Facebook oldalát, akkor általában egész pici madarakat tesznek föl, mint ami ritkaságot láttak.
Ez egyszerűen a fajszámok miatt alakul így, és a rendszertani helyzet miatt. A Földön a 11 ezer madárfaj igen nagy része az aránylag kis testű énekes madarak közé, a veréb alakúak közé tartozik. Hát egyszerűen statisztikai alapon valószínűbb a felbukkanása egy olyan ritkaságnak, ami ebből a rendszertani csoportba tartozik.
És igaz az, hogy ritka, mint a fehér holló, a fehér holló?
Természetesen igen, pont ebben az évben dokumentáltak valahol egy teljesen albínó hollót, ugye egy rendkívül ritka színváltozatnak az előfordulásáról van szó, holott a holló egyébként most már egy nagyon gyakori madárfaj az országban. Nyilván minél nagyobb mennyiségben van jelen, annál nagyobb az esélye annak, hogy ilyen ritka mutációval rendelkező gyerek is feltűnjenek, ahogyan időnként pont fekete rigóból vagy füstifecskéből találunk még néhány színhibás példányokat. Nagy egyszám mellett mindig elfér egy-két ilyen hibás példány.
Egyébként azok a madarak, amik régen gyakorinak számítottak, jön a riasztás. Ja, csak a hátizsákodat hozták ide utánad, mert követted a madarakat a tápcsöveddel itt az avasi kilátóban, és el is köszöntek a kollégáit tőlünk, meg a madaraktól. Visszatérve a madarakhoz, hogy azok a madarak, amik régen gyakoriak voltak, vagy gyakorinak számítottak, azok már eléggé kezdenek a ritkaság kategóriába esni.
Ugye mind a két irányra van példa, és ezért fontos, hogy folyamatosan nyomon kövessük a nem csak madár, minden élőlény faj állománynak az alakulását, ugyanis nagyon érdekes trendeket lehet felfedezni. Igen, vannak olyan fajok, amik gyakoriak voltak és ma már eltűntek, hogy eltűnt mondjuk fészkelőként a pelikán, amit említettünk, de sok más vízimadárra, hogy például darura is igaz ez, ő is költött a Kárpát-medence területén, és a vízes élőhelyek elvesztésével eltűnt. Mondta, van olyan, ami pont ennek a trendnek az ellenkezője, hogy egy madár valamilyen okból kifolyólag
ott egy madárcsapat, azok mik?
Egy csapat örvösgalamb. Na, ők például olyan jó példa az ellenkező trendre. Ez a madár, az örvösgalamb 20-30-40 éve egy félénk erdei madár volt, kis példányszámban fészkelt az országban. De hamarosan elkezdett növekedni az állomány mérete, és rájött arra, hogy az ember lakta településeken nem nagyon fenyegeti őt veszély, jól elviseli az ember zavarását, és a nagy mérete miatt elkezdett szépen kiszorítani már ide a településekre szokott madarakat. Hát Miskolc belvárosa most már tele van fészkelő örvös galambokkal, egy közönséges madárfajjává, és a nagyobb testmérete miatt mondjuk a balkáni gerlét simán kiszorítja ezekről a területekről.
És ez milyen madár, ami most telepel, vagy mit csinál?
Nagyfokopáncs dobol, az éles hangja miatt szerintem nem fán, hanem villanyoszlop vagy lámpaoszlopnak a tetején, az messzebb hangzik. Nagyfokopáncs, ő egyébként mindig gyakori volt erdős területeken, itt is az avason is meg lehet figyelni őt elég gyakran.
Én mondjuk olyan madarakra gondoltam, amikor a ritkaság kategória, a bővülő ritkaság kategóriára gondoltam, vagy azt említettem, mint a fecske. Hát nálunk a rádió épületén volt vagy 14 fészek, lakott fészek még pár évvel ezelőtt, és most ott állnak, porlanak, fagynak szét lakók nélkül.
Igen, és ilyen nagyon csalóka tud lenni a helyzet, mert most végigpásztázzuk a légterét Miskolcnak, vadászgatnak itt Molnár fecskéknél, egy füsti fecske is feltűnik, de ezért nagyon fontos a folyamatos monitorozás, hogy lássuk azt, hogy 50-100 évvel ezelőtt ennek az állomány méretnek a sokszorosait, nagyságrendekkel nagyobb mennyiségű fecskét lehetett volna megfigyelni ugyanitt. Bár látványra nem tűnik vészesnek a helyzet, az állománytrendek egyértelműen azt mutatják, hogy például a fecske fajaink azok vészesen fogyatkoznak. Nyilván a táplálék spektrumuk szűkül a rovarirtás miatt, a fészkelési lehetőségeik a leburkolt felületeken nem tudnak sarat gyűjteni, és általában a hely, ahova a fészket rakhatják, is kezd limitáltá válni, ezek nem kívánatos jelenségé válni.
Ha egy madár a ritkaság kategóriába kerül, vagy ritkaság számba megy, akkor azért általában az ember a felelős, és nem valamiféle természetes gradáció vagy degradáció.
Mind a kettő esetre van példa, hogyan klimatikus viszonyok megváltozása miatt vonulási útvonalak odébb tolódnak, állományok visszahúzódnak, kiterjednek. Ennek lehetnek természetes okai, viszont azt látjuk, hogy majdnem minden esetben, az esetek többségében az emberi tevékenységhez köthető változásokról van szó a jelenkorban, ami azért aggasztó.
Vessünk egy kis számot, mi az, amit eddig láttál és a szívedet úgy megmelengedte?
Leginkább a ritka ragadozó madarak voltak ma esemény száma menőek, a békászósas, a kigyászölj, a fekete gólya, amik itt a környező területeken a bükk belsejében költenek, és egyfajta ilyen napi ingázó viselkedést követnek, tehát táplálkozni, de a hegylábi területekre, a Sajóvölgy térségébe járnak, kelnek, és hát ilyenkor lehet őket megfigyelni.
Valami szép végszót azért találjunk, mert sajnos a ritkassággal együtt jár az, hogy adott esetben a kipusztulás szélére sodródott egy-egy faj. Valami pozitív végszót értem. Tudunk találni igen, azért igen, a mai alkalom végére.
Igen. Az a tevékenység, amit itt folytatunk. Itt jelen vagyunk, és megfigyeljük ezeket a változásokat, megfigyeljük, hogyan alakulnak ezek az állományok. Ezt teszi lehetővé azt, hogy a megfelelő időben be tudjunk avatkozni. Az a tapasztalat, hogy ha oda tudunk figyelni a minket körülvevő környezetre, az élőhelyeket helyreállítjuk, zavaró tényezőket kiküszöböljük, akkor egy-egy ilyen negatív trend is megállítható, sőt akár vissza is fordítható, hogy például a daru is megjelent újra költőfajként Magyarországon, hogyha cselekszünk, akkor annak az eredménye szerencsére sokszor nem marad el.
Az elhangzott riport május 3-án az MMR ritkaságvadász szakosztálya által szervezett égbolt figyelő napon készült az avasi kilátóban. Beszélgető társam Ölvecki Gyula az MME önkéntese volt. És most felém evett Baglyok a családban című könyvének 10. része hangzik el. Felolvassa a Tóth Levente színművész.
A titkos barlang. Saskatoontól délre, ahol a Saskatchewan folyó a prérit szeli át, nagyon meredek a partja. A várostól körülbelül 2 mérföldnyire pedig tökéletesen alkalmas arra, hogy barlangokat váljanak bele. Bruce, Murray meg én ott rendeztük be nyári főhadiszállásunkat egy öreg barlangban, amelyet még a hubók vájtak ki maguknak valaha régen. Alaposan alá is dúcolták gerendákkal meg deszkával, hogy be ne omoljon. A barlangokkal borzasztóan kell vigyázni, mert ha nem elég erős gerendák tartják a mennyezetét, könnyen beomlik, és aki benne tartózkodik, odavész. De a mi barlangunk prima barlang volt, ezt papa is megállapította, amikor kijött megvizsgálni, hogy biztonságban leszünk-e. A barlangnak ajtaja is volt, deszkára szögezett bádoglemezből, és a mennyezetébe kéményt is eresztettek. Belül egy pricsféleség terpeszkedett, amelyre leheveredhettünk, széknek pedig 2 ócska ládát használtunk. A padlón száraz szénát hintettünk szét jó vastagon, és a széna alatt egy titkos gödör rejtőzött, ahova eldughattuk különösen féltett kincseinket. A folyó egy 3-as ugrásra esett az ajtónktól, és a közelben terült el egy jókora homokzátony, amelynél a limánytól lelassult sodrásban úszkálni is lehetett. Pontosan a zátonynál állt Saskatchewan leghatalmasabb nyárfája, amelynek egyik vastag ága messze kinyúlt a víz fölé. Az ágon egy bevágás látszott, amely mintha kötél nyoma lett volna. Azt mesélik, hogy valaha réges-régen a lovasrendőrök egy indiánt üldöztek, aki erre az ágra akasztotta fel magát, hogy ne foghassák el elevenen. A nyári szünetben hetenként legalább 2-szer kijöttünk ide a barlangunkba, és rendszerint magunkkal hoztuk az uhukat is. Huhu könnyűszerrel megtanult a bicikli kormányán utazni, de pityogós képtelen volt megőrizni az egyensúlyát, ezért őt a csomagtartón szállítottam egy erre a célra összebütykölt ládikóban. Többnyire Korcsi és Rex is velünk tartottak. Közben valahányszor csak lehetőségük nyílt, meghajkuráztak egy-egy tehenet, vagy nyulakra vadáztak a prérin. Miután végigkerekeztünk a 3. sugárúton, rátértünk egy régi indián ösvényre, amely a folyópart magasán haladt végig. A barlangtól nem messze a bicajokat eldugtuk a füzesben, leereszkedtünk a parton, és egy titkos csapáson közelítettük meg rejtekhelyünket. Saskatoonban akadt néhány garázda siheder, és nagyon nem szerettük volna, hogy azok felfedezzék a barlangunkat. Huhu imádta ezeket a kirándulásokat, egész úton ide-oda ugrált a kormányon, és izgatottan huhukolt magának, vagy pedig az utunkba tévedő kutyákat sértegette. Ahol a bicikliket elrejtettük, felrepült a magasba, és onnan a nyárfák koronája fölött követett minket. A barlangnál rendszerint a közelünkben maradt, mert ha elkóricált, előbb-utóbb mindig felfedezte 1-2 varjú, amelyek menten oda csődítették mérföldes körzetből az összes fajtársaikat, hogy csúfolódásukkal kiűzzék Huhut a világból. Ilyenkor Huhu zuhanó repülésben szárnyalt a barlang ajtajához, és addig dörömbölt rajta horgas csőrével, míg be nem engedtük. Nem mintha félt volna a varjaktól, de kínzói annyian voltak, hogy nem tudott megbirkózni velük. Ami pityogóst illeti, ő rendszerint ki sem moccant a barlang biztonságából. Egy nyári délután olyan melegünk volt a barlangban, hogy elhatároztunk, úszunk egyet. Septében ledobáltuk a gönceinket, és már is indultunk azon versenyezve, hogy melyikünk jut át először a homokzátonyra. A következő percben már ott lubickoltunk a zátony csücskénél, és fenekestül felkavartuk a finom fekete iszapot. Ezzel az iszappal szédületes csatákat lehetett vinni, mert kiválóan alkalmas volt lövedéknek. A puha, csúszós golyóbisok csodás cuppanással jelezték a teli találatokat. Valahányszor úszni mentünk, Huhu is elkísért minket, és feltelepedett az akasztott ember fájára, ahonnan jól láthatta a mulatságot. Rendszerint a víz fölé kinyúló vastag ágról nézelődött, és minél hangosabban rajcsúroztunk, annál nagyobb izgalomba jött. Fel-alá csárdásozott az ágon, harsányan huhogott, és a tollát borzolgatta. Csak a vak nem látta rajta, hogy mennyire szeretne maga is részt venni a mókában. Ez alkalommal nem is tudta tovább tűrtőztetni magát, lerebbent az ágról, és egyenesen a víz szélére döcögött. Mi éppen az átonyon hancúroztunk, és amikor megláttam Huhut a parton, oda kiabáltam neki: szia Huhu, hé bagyocskám, gyere ide! Na, gyere szépen Huhu, gyere ide! Persze, azt hittem, átrepül majd a nyílt víz fölött, és leereszkedik a száraz homokpadra, ahol játszottunk. Csak arról feledkeztem meg, hogy Huhunak legfeljebb annyi tapasztalata van a vízzel kapcsolatban, amennyit otthon az itató tálkájánál szerzett. Most bezzeg, a kelleténél többhöz is hozzájutott. Tudnélik, ahelyett, hogy szárnyra kapott volna, gyalogosan vágott neki az átkelésnek. Meglehetősen hamar ráeszmélt, hogy így nemigen boldogul, óriási csapkodás következett, csak úgy fröcsögött a víz mindenfelé. Mire átúztunk hozzá a partra és kihaláztuk, már csak nem megfulladt. Őszintén szólva, ritka mód siralmasan nézett ki csapzott tollazatával, leginkább egy satnya, kopasztott tyúkra emlékeztetett. A ragacsos fekete iszap sem javított a megjelenésén. Kimenekítettem a partra, de egyáltalán nem köszönte meg. Lelki világa még a külsejénél izziláltabb állapotba került. Miután a víz javát sikerült kirázni a tollazatából, sarkon fordult és nagy peckesen elindult hazafelé gyalog, mert a repüléshez nem száradt meg eléggé. Még csak vissza sem nézett ránk. Július közepe táján Bruce meg én kisírtuk a szüleinktől, hogy egy éjszakát a barlangban tölthessünk. Murray nem jöhetett velünk, mert a mamája nem engedte el. Magunkkal vittük Huhut és Pityogóst, és persze a két kutya sem maradt otthon. Délután kiruccantunk egy kicsit a prérire madárnézőbe. Korcsi, aki előttünk futkározott, felvert a fészkéről egy préri tyúkot. A fészekben 10 tojás feküdt, és a fiókák éppen kikelőben voltak. Odahasaltunk a fészek mellé, és figyeltük az eseményeket. Alig egy óra alatt 7 kicsi csibe kelt ki a szemünk láttára. Rettentően izgalmas volt a látvány, és Huhut a jelek szerint legalább annyira érdekelte, mint minket. Egyszerre csak 3 frissen kikelt kis jószág kisuttyant a fészekből, és nyílegyenesen Huhuhoz totyogott. Mielőtt Huhu odébb moccanhatott volna, már be is bújtak alája, és boldog csipogással nyüzsögtek hatalmas lábai közt. Gondolom, az anyjuknak vélték az Uhut, mivel az igazihoz még nem volt szerencséjük. Huhu úgy elképedt, hogy nem tudta, mit csináljon. Hol az egyik, hol a másik lábát emelte fel, hogy lerázza róla a kicsiket. Amikor aztán a maradék 4 csibe is csatlakozott az első 3-hoz, Huhu enyhén ideges lett. Végül azonban láthatólag beletörődött az anyaságba, mert finoman felborzolta a tollait, és nagyon óvatosan leereszkedett a földre. Bruce meg én fuldokoltunk a röhögéstől. Életünkben nem láttunk még ilyen murisat. A préri csibék feje hol itt, hol ott kandikált ki a megtermett bagoly tollai közül, akinek hatalmas kampós csőre riadtan járt ide-oda a levegőben. Azt hiszem, Huhu maga is érezte, mennyire röhelyes, csak azt nem tudta kiagyalni, hogyan szabadulhatna ki ebből a kutyaszorítóból. Újra meg újra rám szegezte a szemét, mintha azt mondaná: az ég szerelmére, csinálj már valamit! Fogalmam sincs, meddig rostokolt volna a csibéken, de lassan már mi is elkezdtünk aggódni, hogy mi lesz, ha az igazi anya nem találja meg a csemetét. Így hát végül feltelepítettem Huhut a vállamra, és hazamentünk a barlangba vacsorázni. Vacsora után elhatároztunk, hogy lemegyünk a folyópartra, és ott várjuk be a naplementét. A szemközti oldalon egy préri farkas pár élt, és napnyugtakor egyikük mindig felkapaszkodott egy kis dombra, ahol előadta esti búcsúdalát. Nem mondom, rémületes hangja volt, de mi szerettük, mert olyan érzést keltett bennünk, mintha a régi szép időkben élnénk, amikor a préri még igazán a miénk volt. A miénk. A bivajoké, az indiánoké, meg a préri farkasoké. Huhu az akasztott ember fáján gubbasztott, Korcsi meg Rex a saját szakállukra portyáztak valahol. Már sötétedni kezdett, amikor váratlanul égtelen recsegés ropogás hallatszott a mögöttünk húzódó bozótosból. Amint megfordultunk, két tenyeres talpa suhanc bukkant elő, Saskatoon városának két legkomiszabb kölke. Ha nem ilyen váratlanul toppannak, közénk eliszkoltunk volna, mielőtt észrevesznek. Most már késő volt menekülni, 3 méternyire sem jutottunk volna. Nem tehettünk mást, maradtunk, ahol voltunk, és reménykedtünk, hogy nem támadnak meg. Hát, csalfa kis remény volt. A két izompacsírta már is közrevet minket, az egyikük megragadta Bruce karját, és elkezdte hátra csavarni. Hé, kisgyerek, trombitálta. Igaz, hogy nektek valami barlangotok van erre felé? Pisiseknek még nem jár barlang, nekünk viszont annál inkább. Na, mutassátok, hol van, különben tőből kicsavarom ennek a takonypúcnak a karját. A másik langaléta engem akart elkapni, de kicsusszantam a markából. Már éppen futásnak eredtem volna, de elgáncsolt, mire elvágódtam, ő meg a hátamra ült. Figyelj csak, Joe, fordult a haverjához. Van egy ötletem. Ha ezek a pitrincsek nem vezetnek oda a barlanghoz, 1 percen belül kikötjük őket egész éjszakára az akasztott ember fájához. Hadd szórakozzon velük az indián kísértete. Ebben a pillanatban vonított fel a Péri farkas a folyó szemközti partján. Mivel épp a kísértetekről esett szó, mind a 4 libabőrösek lettünk egy kicsit. Á, marhaság, szólalt meg végül Joe. Ez csak egy Péri farkas. Na, mi lesz, puják? Köptök, vagy kössünk titeket a fához? Bruce meg én tudtuk, hogy a két jó pipa csak ijeszteget bennünket, de mi tagadás alaposan meg is ijedtünk. Már kinyitottam a szám, hogy eláruljam, hol a barlang, amikor Huhu közbeszólt. Egész idő alatt a víz fölé nyúló vastag faágon üldögélt, és mivel már csak nem besötétedett, úgy festett ott, mint egy nagy fehér paca. Nem hinném, hogy túlzottan érdekelték volna az alatta zajló események, de a Préri farkas vonítását alig, hanem valamiféle kihívásnak értelmezte, kitártotta a csőrét és rázendített a nagy uhuk vadászdalára. Hallottatok már nagy uhut víjogni, kedves olvasóim? Leginkább éjszaka harsan fel ez a hang, amely arra szolgál, hogy felriassz a búvóhelyükről a közelben lapuló nyulakat vagy egereket. Amikor a rémült kis rákcsáló megpróbál odébb menekülni, az uhu lecsap rá és zsákmányul ejti. Aki már hallotta ezt a víjogást, tudja, hogy kevés félelmetesebb hang van a világon. Amikor Huhu rázendített, még az én hátamon is a hideg futkározott, pedig én tudtam, miről van szó. A két melák azonban nem is sejtette. Felkapták a fejüket, és az első, amit megláttak, Huhu kísérteties fehér figurája volt az akasztott ember fáján. Ennyi kellett csak ahhoz, hogy a nyakukba szedjék a lábukat. Úgy csörtettek át a parti bozótoson, mint két randalírozó bivaj, és még fél mérföld távolságból is hallatszottak a töredező ágok recsenései. Azt hiszem, egy végtében rohantak Saskatoonig. Amikor már halló távolságon kívül voltak, Bruce feltápászkodott és masszírozni kezdte a karját, aztán felsandított Huhura. A mindenségedet, kurjantotta oda neki. Te aztán tényleg hülyére rémítetted ezt a két bunkót. De miért kellett bennem is megállítani az ütőt? Hú-hú-hú! Hú-hú-hú! Nevetgélt Huhu, miközben lerebbent a fáról, és ráereszkedett a vállamra.
Elhangzott Ferli Mavet Baglyok a családban. A 10. részt Tóth Leventétől hallották, és ezzel már a műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Tikovics Ernő. Mindannyiuknak további szép napot és jó rádiózást kívánok!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Négy óra.